6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egész éves kampányban mutatja be szolgálatát a Református Egyház. Ez is református, ezzel a mottóval igyekszik 2025-ben szolgálatára irányítani a figyelmet. A Magyarországi Református Egyház közölte a Zsinati Hivatal kommunikációs osztálya. Az egész éves ismeretterjesztő tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, amelyet a reformátusok végeznek. Példaként emelték ki a közleményben, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat rászoruló emberek százezreit segíti Kárpát-medence szerte, az ukrajnai háború kitörése óta pedig több mint 400 ezer menekült számára nyújtott segítséget, adományokkal, szállással, a magyar nyelv oktatásával és lelki gondozással. Az egyház ezek mellett természetesen missziós feladatának tekinti, hogy az Istenhez vágyódó, de a hozzávezető utat még kereső, az életeik nagy kérdéseire választ váró több százezres tömegnek erős támasza legyen. 2025 a Református Egyházban az ifjúság szolgálatának éve. Csak hiteles élettel, elkötelezett szolgálattal lehetünk méltók példává válni a következő generációk számára, mondta Steinbach József, a Zsinat lelkészi elnöke. Az egész éves tájékoztató kampánnyal főleg az online térben találkozhat majd a közönség. A 35 évnél fiatalabb munkavállalók havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást is kaphatnak a munkáltatótól, ami évi 1,8 millió forintos támogatást is jelenthet, közölte a kormány Facebook oldalán megjelent videóban a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André hozzátette, ezt az összeget lakbérre vagy lakáshiteltörlesztésre is fordíthatják. A munkáltatók számára is kedvezőbb ez a juttatási forma, hiszen adózása hasonló a már jól bevált szép kártyájéhoz. A támogatás felhasználása egyszerű, lakáshiteltörlesztés esetén a bankhoz érkezik az összeg. Bérbeadásnál ezt a támogatást a bérlő mellett közvetlenül a bérbeadó is kaphatja. Közölte, a kormány célja ezzel az intézkedéssel is az, hogy a megfizethető lakhatást támogassa, amely kiemelt célja a 21 pontos új gazdaságpolitikai akciótervnek. Egyebek közt az ügyfélszolgálat megerősítésével, a tagoknak adandó tájékoztatások igazolásával és a várható kifizetéseket figyelembe vevő pénzügyi és likviditási tervekkel is kell készülniük az önkéntes nyugdíjpénztáraknak 2025-re, a tagi megtakarítások ingatlan célú felhasználhatóságának évére, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A tájékoztatás szerint a felkészülés támogatására az MNB a pénztárak számára körlevelet bocsátott ki. A közleményben felidézték, hogy az önkéntes pénztári törvény módosítása szerint a tagok saját döntésük alapján 2025-ben egyebek közt lakáshitel törlesztésre, lakás- és telekvásárlásra, lakásfelújításra és bővítésre is fordíthatják a tavaly szeptember 30-án tagi egyéni számlájukon meglévő keretük elejéig felhalmozott összegeiket. A nyugdíjpénztáraknak ezzel összefüggésben 2024. december 31-ig kellett, és ismételten idén március 31-ig kell tájékoztatást adniuk tagjaiknak a számlaegyenlegről és az ingatlan célú kiegészítő szolgáltatás lehetőségéről, annak feltételeiről. A Magyar Nemzeti Bank azt is elvárja, hogy a pénztárak erősítsék meg ügyfélszolgálatukat és call centerüket az ingatlan célú szolgáltatás miatt várható fokozott érdeklődések megválaszolására. Mintegy 1700 esethez riasztották 2024-ben a tűzszerészeket, akik összesen mintegy 22 tonna, jellemzően a II. Világháborúból visszamaradt különböző típusú robbanóeszközt, lőszert és katonai eredetű veszélyes anyagot semmisítettek meg tavaly. A Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán a múlt évet értékelő bejegyzésben azt írták, tavaly mintegy 1700 rendőrségi bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, ebből 300 alkalommal volt szükség a soron kívüli intézkedésre. Tavaly a korábbi évektől eltérően nem Fejérbe, hanem Veszprém vármegyébe vonultak legtöbbször a tűzszerészek, 297 esetben Veszprém, 285 alkalommal Fejér, míg 218-szor Pest vármegyéből érkezett a riasztás. A soron kívül végrehajtott tűzszerészműveletek száma 2024-ben ismét a fővárosban és Pest vármegyében volt a legmagasabb. A tavaly hatástalanított és megsemmisített különböző típusú, jellemzően a II. Világháborúból visszamaradt robbanóeszközök ösztömege meghaladta a 22 tonnát. Január 20-áig nyújthatók be az iskolakezdés halasztásával kapcsolatos kérelmek. Még december 27-én nyílt meg az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat ez év január 20-áig lehet beadni. Amennyiben egy szülő valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen az indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be erre irányuló kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet. Szükség esetén az Oktatási Hivatal gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság felmérje. A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek az év augusztus 31. napjáig a 7. életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható. A kérelmekről a döntést az Oktatási Hivatal hozza meg. Az új évtől új módon szeretné segíteni támogatottjait a Dorkász Szolgálat Alapítvány. 2025-től a fókuszt az adományozásról, a szemléletformálásra teszik át. Természetesen továbbra is gyűjtik és osztják majd a rászorulók életét valóban megkönnyítő tárgyadományokat, de leginkább olyan programokat akarnak megvalósítani, amivel az életükben tudnak valódi változást hozni. Erről Kis Ábel Lukács, a debreceni Dorkász vezetője beszélt rádiónknak.
Felfedeztünk néhány olyan kulcsterületet, amihez szemléletváltás szükséges, ahhoz, hogy tényleg változást érjünk el a családok rászorulók életében. Ez kicsit párhuzamba van az ABCD módszertanunk, tehát az Asset-Based Community Development, ami erőforrás alapú közösségépítést jelent. Paradigmaváltás, ami nem csak a Dorkász van benne, hanem sok-sok segélyszervezet az elmúlt évtizedben, ami tulajdonképpen egy eltolódás a segélyezéstől a szemléletváltásig. Tehát egyre kevesebb erőfeszítés megy az adományozásba, és azt látjuk, hogy nekünk is jobban meg kell támogatnunk a helyi közösségeket olyan programokkal, képzésekkel, tréningekkel, ami az adományozás mellett, tehát azért marad valamennyi adományozás is, sokkal inkább erre a szemléletváltásra teszi a hangsúlyt, hogy valamit megértsenek az élettel, a saját életükkel kapcsolatban, ami egy döntéshez vezet, ami változáshoz vezet, úgyhogy ezen leszünk ezekkel az új programokkal, és az adományozásunk is egy kicsit átalakul, a ruhákat nem fogjuk osztani és gyűjteni. Viszont élelmiszerre mindenkinek szüksége van, tisztítószerre mindenkinek szüksége van, és tanszerre minden iskoláskorúnak szüksége van, és ezek óriási költségek, úgyhogy ezt a háromat fogjuk továbbvinni.
Kiosztották a Golden Globe díjakat, tudósít a híradó.hu. A nagy nyertes az Emilia Perez című spanyol nyelvű musical, ami egy mexikói drogbáróról szól. A legjobb rendezői díjat Brady Corbynek ítélték oda, filmje, a Brutalista pedig megnyerte a legjobb drámai film kategóriát. A 3,5 órás mű a II. Világháború után játszódik, és egy Amerikába emigráló magyar építészről szól. A 7 éven át készített film legtöbb jelenetét Magyarországon forgatták, a vágó például a több hollywoodi filmet jegyző Jancsó Dávid volt.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
ezek a szavak orba hullanak. Ezek a jelek nem segítenek. Ezek a szavak orba hullanak. Ezek a jelek nem segítenek.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok. Január 7-én, kedden reggel. 152 éve született Adolf Zukor, magyar-amerikai producer, a Paramount Pictures alapítója, a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója. Születési nevén Zukor Adolf, térségünkben Ricse községben született. Ő készítette Amerika egyik első nagyjáték filmjét még 1913-ban. És 100 éve született Gerald Darrell, brit zoológus és író, például a Családom és egyéb állatfajták című könyv alkotója. Személyes élményeire támaszkodva szórakoztató stílusban írta meg ismeretterjesztő állattörténeteit. Szobra megtalálható a Miskolci állatkertben. Kedves hallgatóink, várom Önöket ma is a napindító műsorral, amelyet szokásunkhoz híven a Nem csak kenyérrel él az ember című rovat nyitja. Az óra második felét az állatvédelemnek szánjuk, ugyanis Magyarország legveszélyeztetettebb madarai között tartják számon a hatalmas testű túzokot. Hogy hogyan védik meg ezt a madarat, arról a Dévaványai túzokmentő állomás vezetője beszél majd. Remélem, velünk tartanak ezen a reggelen is. Today, I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people.
people say, I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay today.
I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life for so much more.
Today we go. Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before. But if what you see is all you see, you will miss this so much more.
Today we go. I feel my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay today. See, today,
today
I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid today.
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Nagy Péter vagyok, a Ramocsaházi Református Egyházközség lelkipásztora. Kedves hallgatók, Isten szól hozzánk, ezért hallgassuk az ő igéjét János apostol első leveléből, az 5. fejezet 13. versétől kezdődően, a 15-kel bezáróan. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Ezt meg minek mondtad? Szoktuk kérdezni értetlenül a másik embert, ha az valami olyat mond, ami nem oda illik, ami nem helyezhető el logikailag, főleg a mi logikánk szerint az addigi beszélgetésben. Oda nem illő szavak, mondatok és gondolatok. Ám a legnagyobb meglepetés akkor ér bennünket, amikor az illető válaszol a kérdésre, ezt azért mondom, mert. És jön a válasz, amely bizony olykor elgondolkodtathat bennünket is. A másik nem a levegőbe beszél, nem csak mondani akart valamit, nem csak a száját jártatja. Sőt, még az is lehet, hogy mi veszítettük el valahol a beszélgetés vonalát. Vagy nem tudjuk már követni a gondolatmenetet sem. Ilyenkor talán még jól is jön a másik ember beleszólása vagy visszakérdezése. Segíthet újra felvenni a beszélgetés tempóját, annak tartalmát. János, mintha élőben beszélgetne levelének olvasóival, és most válaszolna erre a feltett kérdésre, ezt meg miért írtad? Azért, mert örök életetek van. És ez aztán tényleg nem mellébeszéd. János az evangéliumának a végén hasonlóan zárja azt le. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. János érezte a nagy felelősség minden súlyát, ő az utolsó élő szemtanú az apostolok közül, teljesen tisztában kellett lennie azzal, hogy az Isten nem hagyja abba az ő munkáját. És nem csak tisztában kellett ezzel lennie, hanem ebben a meggyőződésben erősíteni kellett azokat, akik majd őt túlélik. Erősítésképpen emlékeztet. Örök életetek van. Sokszor használhatjuk mi is az emlékeztetés eszközét erősítésre. A diákok az első rossz jegy megkapása után hajlamosak elfelejteni, hogy addig sok jó jegyük volt már. A rossz jeggyel egyúttal sokan el is könyvelik maguknak önmagukról vagy a másikról a megállapítást. Én kevés vagyok. De el lehet-e felejteni a legfontosabb dolgokat? Tudjuk a választ, hiszen mindannyian felejtettünk már el fontos dolgokat is. Lehet, nem volt belőle katasztrófa, de következménye annál inkább volt. Bizonyára sokan emlékeznek a Mézga család kalandjaira. Mézga Géza a legnagyobb igyekezete és a zsebkendőre kötött görcsök ellenére rendszeresen elfelejti kinyitni az ablakot. És bár nem derül ki, de lehet, hogy többe került javítatni az ablakot, mint az, amit a távoli jövőből kaptak. Vajon el lehet felejteni, hogy nekem örök életem van? Azt mondhatnánk rá, hogy ezt azért már mégsem, ezt észben tartja az ember. De ha nem felejtette volna el a hallgatóság, akkor minden bizonnyal nem kellene erről írni. A feledékenység pedig halálos tud lenni. Nem abban az értelemben, ahogyan a humorista használta, feledékenységbe halt bele valaki, mert elfelejtett levegőt venni, ilyen alig ha van, hiszen természetes reakciónk az élni akarás. De aki elfelejti, hogy örök élete van, aki elfelejti, hogy kegyelemből, hitáltal és Krisztusért kapta az örök életet, az bizony életveszélyes állapotba kerül. Jánost a lélekmentés krisztusi szolgálata vezérli arra, hogy emlékeztessen. Ne feledd el, örök életed van. Nem akárkinek van örök élete. Ez nem a földi élettel járó alapfelszereltség, ez a Jézus Krisztussal járó ajándék. Pál apostol azt mondja, hogy az Isten, aki nem sajnálta az egyszülött fiát nekünk adni, vele együtt mindent nekünk ajándékozott. Az örök életet is. Épp ezért ez az emlékeztető azoknak szól, akik hisznek Isten fia nevében. Aki nem hisz, azt nincs mire emlékeztetni sajnos. De ez nem lemondás róluk, csak annak a felismerése, hogy a gyülekezet tagjainak szól az emlékeztető. És ha már a memóriánk rendben van, akkor jöhet a küldetésünk legfontosabb eszköze, az imádság. Istennel való kapcsolatunk egyik kifejezője az imádság, ami János szerint bizalmon alapszik. Az iránta való bizalom. És ez a bizalom Istenben fogalmazza meg az Isten szerint való imádságot, amelyre az Isten meghallgatási garanciát vállal. Tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat. Még ma is sok keresztény imádkozik úgy, hogy nem biztos közben a dolgában. Elmondja az imádságot, de nem is vár választ, mert úgy gondolja, Isten el van foglalva a mások bajával. Pedig Isten szíve vágya, hogy velünk foglalkozzon, hogy meghallgasson. És őt nem kell erre emlékeztetni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, az imádság drága ajándékát. Köszönjük azt, hogy kegyelemből elfogadod ma is a mi szavainkat, és te szüntelen könyörgésekkel esedezel érettünk. Köszönjük neked azt a bizonyosságot, amelyet ez jelent az életünkben, hogy akár örömben, akár bánatban te hozzád futunk, békét és nyugalmat tőled kapunk. Tőled csak egyedül, tőled csak egyedül. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Here and now. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egész éves kampányban mutatja be szolgálatát a Református Egyház. Ez is református, ezzel a mottóval igyekszik 2025-ben szolgálatára irányítani a figyelmet. A Magyarországi Református Egyház közölte a Zsinati Hivatal kommunikációs osztálya. Az egész éves ismeretterjesztő tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, amelyet a reformátusok végeznek. Példaként emelték ki a közleményben, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat rászoruló emberek százezreit segíti Kárpát-medence szerte, az ukrajnai háború kitörése óta pedig több mint 400 ezer menekült számára nyújtott segítséget, adományokkal, szállással, a magyar nyelv oktatásával és lelki gondozással. Az egyház ezek mellett természetesen missziós feladatának tekinti, hogy az Istenhez vágyódó, de a hozzávezető utat még kereső, az életeik nagy kérdéseire választ váró több százezres tömegnek erős támasza legyen. 2025 a Református Egyházban az ifjúság szolgálatának éve. Csak hiteles élettel, elkötelezett szolgálattal lehetünk méltók példává válni a következő generációk számára, mondta Steinbach József, a Zsinat lelkészi elnöke. Az egész éves tájékoztató kampánnyal főleg az online térben találkozhat majd a közönség. A 35 évnél fiatalabb munkavállalók havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást is kaphatnak a munkáltatótól, ami évi 1,8 millió forintos támogatást is jelenthet, közölte a kormány Facebook oldalán megjelent videóban a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André hozzátette, ezt az összeget lakbérre vagy lakáshiteltörlesztésre is fordíthatják. A munkáltatók számára is kedvezőbb ez a juttatási forma, hiszen adózása hasonló a már jól bevált szép kártyájéhoz. A támogatás felhasználása egyszerű, lakáshiteltörlesztés esetén a bankhoz érkezik az összeg. Bérbeadásnál ezt a támogatást a bérlő mellett közvetlenül a bérbeadó is kaphatja. Közölte, a kormány célja ezzel az intézkedéssel is az, hogy a megfizethető lakhatást támogassa, amely kiemelt célja a 21 pontos új gazdaságpolitikai akciótervnek. Inspiráló egyetemi standokkal, ösztöndíjprogramokkal, karrier lehetőségekkel várja Magyarország legnagyobb pályaválasztási rendezvénye, az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítása diákokat, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 aktuális csatornán. A Hung Expo két pavilonjában több mint 20 ezer négyzetméteren 100-nál több kiállító mutatja be az érdeklődőknek, miért jó tovább tanulni, egyetemistának lenni, milyen tudás, karrier lehetőségek, élmények várják a leendő diákokat. Mintegy 50-60 ezer látogatóra számítanak, tette hozzá. Már második éve több mint 100 ezeren jelentkeznek a felsőoktatásba, összesen 328 ezer egyetemista van, ebből 46 ezer külföldi. Mintegy 260 ezer egyetemista részesül, összesen mintegy 100 milliárd forintnyi ösztöndíjban, a magyar egyetemek pedig lépkednek felfelé a világranglistákon, ismertette a miniszter. Egyben felhívta a figyelmet arra is, hogy a felvételi jelentkezés határideje február 15-e, jelentkezni kizárólag elektronikus felületen lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Semmik. Vagyunk, hogy értsük, miért és mennyit, ad és vesz tőlünk el az élet, míg élet. ami tényleg neked szánt, a sós végül eléred. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban, ahol már idegen az Isten, a lélek meg a mennyből az angyal, csak egy Facebookos fémler. Köszönöm a napot, hogy itt lehetek veled, adom, amit tudok, kapom, amit lehet, és te is tudod, nem attól vagy valaki, ne van valamit, amit az élet ad, az állapban nálad. Az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved, a vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, te az iklet vagy, és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is, égig ég. Itt, ahol minden fordított értékkel mérnek, ahol az életnél a pénz az értelemnél, meg az ész az embernél az érdek, drogok, biznisz mindig többet érnek. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban. Te vagy a legszebb, amit láttam. Te vagy a legszebb. Az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved, a vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem a tos, de szavak se a vers, de az iklet vagy, és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is, égig ég. A mennyország kapujában.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Magyarország legveszélyeztetettebb madarai között tartják számon a hatalmas testű túzokot. Védelmükre 1978-ban létesítettek állomást Dévaványán, ahol mesterségesen kikeltetik és felnevelik az elárvult csibéket. Az ország minden pontjáról ide kerülnek be azok a tojások, amelyeket a túzok tojó végleg elhagy. Az elmúlt 46 évben 900 madarat helyeztek vissza a természetbe, ami azért is nagy szó, mivel a hazai állomány mintegy 1500 egyedből áll. A további részletekről Cifrák Gábor, a túzok állomás vezetőjével, Balázs Alexandra beszélgetett.
A túzok tojásainak mentése nem új keretű munka Dévaványa térségében, ugyanis a Sárét tájon, itt a Tanya udvarokon nem volt ritkaság, hogy a baromfik között méltóság teljesen lépdelt egy-egy túzok, ugyanis a tanyákon élők, a természetben élő emberek, azok, ha megtalálták a túzok tojást már a 1800-as években, és akkor megpróbálták kikeltetni ezeket a tojásokat baromfi alatt. Hát az így felnevelt túzokok a tanya díszévé váltak, igaz, és nem lehettek továbbra a szabad populáció egyedei, de már megkezdődött akkoriban is egy ilyen túzok tojásoknak a mentése és a keltetése. De ahhoz, hogy megértsük a túzok állományt, azért vissza kell lépnünk. 1941-ből kapjuk az első országos túzok állomány adatot, amit ornitológusok és vadász emberek szerveztek, egy ilyen számlálást, és a számlálás eredménye abban az időben 8557 madár volt, melyből Békés és Csongrád megyében összesen 4170 példány jutott. Ezt követő években már csak alkalmanként végeztek számlálást, melyet a Magyar Madártani Intézet a megyei vadászati felügyelőkkel karöltve végzett, és az 1969 évi számlálás már csak 2300-as egyetszámról számol be, amely a Békés és Csongrád megyében akkor 1241 példányt észleltek, tehát látszott egy állományfogyatkozás.
Ennek mi volt az oka egyébként?
Igen, ez nagyon sok összetevős dolog volt, de az életér átalakulása volt az első fontos ok. Feltörték azokat a sztyepp területeket, amik a legfontosabb élőhelyei voltak a túzoknak, illetve a különböző mezőgazdasági intenzifikálódás, tehát hogy egyre nagyobb munkagépekkel végezték, nem álltak meg a túzok fészkeknél, feltörték a gyepp területeket, a kaszálások során pusztultak el madarak, de még említhetném a hajtó vadászatokat is, például 1886-ban, jól emlékszem, Kapuvárot 211 túzokot ejtettek el havas téli időben. Illetve a kakasoknak a trófeája az egy nagyon-nagyon nívós vadászati trófea volt. 1925 és 1947 között már évi 6 alkalomra korlátozták csak a dürgő kakasok vadászatát éppen emiatt, mert látták, hogy az ivararány kezd úgy eltolódni, hogy a kakasokat ejtették el tulajdonképpen a trófeagyűjtés szempontjából, és ez felborult az egy-egyes ivararányunk a túzokoknak, ami nagy problémát okozott. Tehát egy nagyon nagy összetevős dolog miatt kezdett csökkenni a magyar túzok állomány, de az elsők voltunk, akik védetté nyilvánították, és megszüntettük a vadászatot. De a hazánkban élő túzok állományról azt kell tudni, hogy 1939-ben például a Csornai Rihárd, egy ornitológus volt, egy tiszaparti falu felőtt ezres túzok csapatot látott délfelé repülni. Tehát a kemény telek is nagy mortalitást okoztak a túzoknak. Például az 1969-70-es és a 78-79-es teleken rengeteg túzok vonult el hazánkból, sokan nem tudják, de a túzok az egy ilyen időszakos vonuló madár, tehát folyamatosan úgy tudja a táplálékát felvenni, ha nincs hótakaró. Ha van hótakaró, és sekély hótakaró, akkor az őzek segítségével, az őzek ugye ki tudják kaparni a repce, illetve a lucernának a zöld ellő részeit, és ezek után a túlzokok megjelennek, és elkezdik fogyasztani. De ha magas hótakaró van, akkor egyáltalán nem tud táplálkozni, és akkor elindul a délre, és sajnos ez nagyon nagy mortalitással jár. A túzok nem tud úgy vonulni, mondjuk, mint a darvak és a gólyák, hogy meleg légáramlatokra, úgynevezett termikekre fekszik rá. A nagy szárnyfesz távolsága van, de nagy testtömeg is párosul ehhez, de nem tud termikkel vonulni, nekik folyamatosan szárnyverésekkel, szárnyhúzásokkal kell vonulni délre, és ez nagyon nagy mortalitást és nagyon nagy energiakivételt jelent a madár szempontjából, ezért ez is nagy elhullást jelentett. És az 1984-87-es telek is ilyen kemények voltak, és hát 1000 példányal csökkent akkor hazánk túzok állománya. Tehát az egyik legnagyobb mortalitást jelenti a vonulás. Tehát az a célunk, hogy itt tartjuk a madarakat, a klímaváltozás, a hómentes telek, ezek most azt kell, hogy mondjam, hogy kedveznek a túzoknak, de hogyha nagy hótakaró jön, akkor különböző metodikákkal mit tudjuk tartani a térség túzok állományát, a területről leduratjuk a havat, és tudnak táplálkozni. Hál' Istennek már nincsenek akkora havak, hogy ezt meg kell oldjuk, de az agrárkörnyezet gazdálkodási programban is előírás, hogy hómentesíteni kell azokat a területeket, amit a természetvédelmi szakemberek kijelölnek túzok élőhelyeken.
Az intenzív mezőgazdaságot látjuk, hogy nem csökken. Itt egyébként a kikaszálás volt a legfőbb, ami az intenzív mezőgazdaságot illeti, vagy mondjuk a vegyszer használat is egy nagyon nagy veszélyeztető tényező volt?
Azt lehet mondani, hogy a kaszálás és a vegyszer együtt. Tehát azt nem tudjuk pontosan, hogy a vegyszerek milyen hatást fejtenek ki, úgy, mint a DDT csodaszernek tekintették még a 60-as, 70-es években is. Tehát én tisztán emlékszem, hogy a nagyszüleim a kezembe nyomtak egy doboz Matador nevű bolhaport, hogy szórjam be a kutyának az olját, mert ez egy csodaszer, és majd ez kiirtja a bolhákat. Ez a Matador bolhabor a DDT hatóanyaggal volt tele, de hogyha más példával élnék, tehát az amerikai katonáknak a vietnámi háborúba mind a tetűmentességét és mind a malária elleni védekezésénél is a DDT-t használták, ami később kiderült, hogy Magyarországról eltűnt a vándorsólyom, és ez azért volt, mert a DDT úgy felhalmozott a szervezetükben, hogy lágyhéjú tojásokat kezdtek el tojni. Nem tudjuk, hogy a túzokban jelenthetette ilyen hatást a DDT, de más szerek minden esetre 100%-osan jelentenek, mert ugyanis a túzok, a csibéit, a fiatal madarakat rengeteg rovarral táplálja. És ha nincs rovar mennyiség a területen, akkor nem tudja megfelelően táplálni, és hogyha csak megnézzünk egy intenzív őszi kalászos kultúrát, hogy abban egy gyomszál nincs, abban szinte rovarvilág sincs, teljesen steril, és a diverzitás neki nagyon fontos az, hogy változatos élőhelyek legyenek. Tehát, hogyha most visszalépnénk az időbe, 1969-ben teljes vadászati tilalmat rendeltek el a túzokba, majd 70, mások szerint 71-ben nyilvánították védetté, és majd csak 79-ben lett fokozottan védett a túzok. de 1975-ben az Országos Természetvédelmi Hivatal Békés megyének a Tuzoka legsűrűbben népesült területén Déovány határában egy 3500 hektáros tájvédelmi körzetet létesített. Tehát már akkor is látták, hogy kell egy olyan rezervoár, kell egy olyan terület, ami megóvja a tuzokokat, és itt semmilyen olyan intenzív mezőgazdasági műveletet nem fognak végezni, tehát itt nyugalma lesz a tuzokoknak, és ez volt az alapja a magyarországi tuzok védelemnek, hogy 1975 őszén egy tájvédelmi körzetet létesítettek itt Délványa határában, és az 1976-ban Gyula mellett található Sarkadremete adott otthon a második nemzetközi tuzok konferenciának, ahol a konferencia résztvevői támogatták a hazai szakemberek elképzeléseit, és elhatározás született arról, hogy 1978-ban megépüljön Magyarországon első és a világon is az első tuzokvédelmi állomás Délványán, amelyet akkoriban tuzokrezervátumnak neveztek.
Hogy kezdődött el itt a munka?
Ez is az épület a nagykunsági tanyák hangulatát adja. Három épületből áll, egy kutatószállásból, az irodákból, illetve egy technológiai épületből. Itt történik tulajdonképpen a tuzok tojásoknak a keltetése, és ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel a tuzok az egy fokozottan védett faj, mint említettem, és a legmagasabb természetvédelmi értékkel bír Magyarországon, ami 1 millió forint, ezért egy fokozottan védett faj élettevékenységének zavarása, illetve elpusztítás és bűncselekmény. Tehát mi nem tudnánk sikeresen dolgozni, hogyha a helyi mezőgazdászok, a helyi emberek nem segítenének. Itt mindenki magáinak tekinti a tuzokot, több falunak emblematikus faja, tehát azonnal jelzik az emberek, jóhiszeműen jelzik, hogy a tuzok fészket találnak, illetve az agrárkörnyezetgazdálkodási programban előírás is, hogyha valaki tuzokfészket talál, azonnal értesíti a természetvédelmi őrszolgálatot, az legyen a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, vagy a Hortobágy Nemzeti Park Igazgatósági, vagy a Kiskunsági, ott, ahol tuzok él, és abban a pillanatban a tuzokvédelmi területre kimegy az illetékes természetvédelmi őr, és eldönti, hogy be kell hozni a tojást, vagy nem. Nagyon fontos, mert régebbi időszakban minden tojást behoztak, amit találtak. A mai időben már eldöntjük tulajdonképpen a területet vizsgálva, hogy menteni kell a tojást. Ha a tuzok tojó visszaül a fészekre, akkor semmi esetlen sem háborgatjuk tovább a tojót, próbálja meg kikeltetni a saját csibét, és ő nevelje fel őket.
Hogyan oldják meg azt, hogy visszaüljön a tuzok a fészekre?
Az elsődleges szempont az, hogyha tuzokfészket talál valaki, valamelyik mezőgazdasági gépkezelő, azonnal elhagyja a területet, lemegy a tábla szélére, és riaszt minket. Gyorsan kérünk bármelyik területre, és megkérdezzük a gépkezőt, hogy mit látott. Általában azt szoktuk látni, hogy egy olyan 400-500 méterre is akár ott sétálgat a tuzoktól, és várja, hogy elmúljon a veszély, és ő vissza szeretne jönni a fészekre. Ha nem tért vissza a fészére, és semmilyen más veszélyeztető tényező nincs, akkor fatojásokat rakunk a fészekbe, de ezt csak azért rakjuk a fészekbe, mert későbbiekben vissza fogjuk ezeket a madarakat elnőrizni, ugyanis a kotló madár az naponta kétszer vagy akár háromszor is elhagyja a fészkét, úgynevezett komfort mozgást végez. Nagyon fontos biológiai folyamatok játszódik le ilyenkor a tojásban is, tehát olyan gázok távoznak a tojásból, amelyek nem oda valók, és csak a lehűlés alatt tud megszabadulni a tojás ezektől a gázoktól, illetve a tojó is ilyenkor táplálkozik, ilyenkor tollászkodik, ürít, tehát ezeket az időintervallumokat, ez akkor a reggeli időintervallum, figyeljük meg, hogyha a tojó visszaült a fészekre, a fatojásokra, és a komfort mozgásokon újra meg tudjuk figyelni, hogy lejött a tojásról, és táplálkozik, de ott van a fészek környékén, akkor a következő komfort mozgás alkalmával, ha van a tuzokvédelmi állomáson, a keltető berendezésben kelésben lévő tojás, még hogyha az a tojás az nem is az ő tojása, azonnal kivisszük a területre, és visszacseréljük egy igazi tuzok tojásra, és hát ezzel is az a célunk, hogy minél több tuzok természetes környezetben nőjön fel, kotló madár alatt keljen ki, és ne a keltető berendezésünkbe. Ezért fontos a fatojás csere. Természetesen vannak olyan esetek, amikor el kell hoznunk, vagy elhagyja végérvényesen a tuzoktól a fészket, nagyon-nagyon érzékeny a zavarásra, azt azért hozzá kell tennem, mindössze kettő tojást rak a fészekbe átlagosan, de vannak egy tojásos és vannak három tojásos fészkek is rendhagyó esetekben, de átlagosan két tojást rak, nincs fészke, egy kis mélyedést kapar egy olyan kultúrába a költési időszak kezdetén, amikor ő beleül, mivel egy cseppi fajról van szó, körbenéz és mindent lát, tehát biztonságban érzi magát, tehát a tojó kiemeli a fejét a fészekből, akkor tökéletesen körbelát a horizonton, tehát minden egyes veszélyforrásra azonnal fel tud figyelni. Viszont ha a mezőgazdasági gép közeledik, és egy nagyobb sebességgel közelednek, akkor akár a kassa előtt ugrik fel egy méterre, hiába vannak láncos vadriasztók, sokszor a tojó is el tud pusztulni egy nagy sebességgel haladó kassa közeletére, nem tud hirtelen felugrani, főleg, hogyha már nagyobb a vegetációs tömeg, nem tud hirtelen felugrani a fészekről, akkor sokszor a tojó is elpusztul. Ha olyan veszélyeztető körülmények állnak fenn, hogy későbbiekben egy hét múlva újra vissza fognak jönni vegyszerezni, kasszálás fog következni, és ha azt látjuk, hogy veszélynek lesznek kitéve ezek a tojások, akkor beszállítjuk a túlzokvédelmi állomásra, és ez úgy történik, hogy különböző tojásszállító inkubátorokba a hőmérséklet pontosan be van állítva, viszont egy dolgot nem tudunk kiküszöbölni, ez a rázkódás, ezt csak úgy tudjuk kiküszöbölni, hogyha ezeket a tojásszállító inkubátorokat mi kézben tartva visszük, ugyanis a kezünk egy ilyen lengéscsillapítóként funkcionál, ugyanis a tojásoknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy összerázkódnak és elszakad a jégzsinór. Ez a jégzsinór, ez azt a célt szolgálja, hogy a tojás sárgáját centrális helyzetben tartja, és ha ez elszakad, akkor tulajdonképpen az embrió pusztulását is okozhatja. A másik nagyon fontos, hogy mi azonnal tudjunk cselekedni, hogyha szól egy gazda, ugyanis nagy melegekben, közel 40 fokos hőmérsékleteknél gondoljunk bele, hogy a tojások, ha tűző napnak vannak kitéve, akár 50-60 fokról is fel tud melegedni, és akár 2-3 perces ilyen 50-60 fokos felmelegedés az embrió pusztulását okozza, míg a lehűlés nagyon érdekes módon az nem jelent ekkora problémát. Tehát nagyon fontos, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy mikor kell menteni a tojásokat, és mikor nem.
Költési időszakban egyébként mennyi riasztást kapnak?
Változó 40-50 fészekhez megyünk egy évben, és annak nagyon alacsony százalékát kell már csak behoznunk. Azt tudjuk mondani, hogy meg tudjuk menteni őket természetes környezetben, és a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság egyik célkitűzése is az, hogy természetes környezetükben tudjuk megvédeni ezeket a madarakat, és egy ilyen szükséges rossz az, hogy a túlzokvédelmi állomásra behozzuk a tojásokat, már tényleg csak azokat hozzuk be, amelyeket végérvényesen elhagyott a jó, és valamilyen veszélynek vannak kitéve.
Az országnak egyébként mely rész széről szállítanak, ezért a túzok nem az egész ország területén található meg.
Nem, mivel egy cseppi fajról van szó, most jelenleg azt kell, hogy mondjam, több mint 1600 madár él Magyarországon, 1700 fölötti az állomány, ami a kiskunsági régióra, azaz a dunamenti síkra, a dévaványai sík, illetve a hortobágy-bihari síkkal együtt egy nagyobb állomány, illetve a fertőhansági rész, ami megint csak egy erősebb, igaz, hogy már ott átmozdulás is van az osztrák oldalra, de ezek a legfontosabb gócpontok túlzok szempontjából, ezeken a területeken kell legjobban, legerősebben odafigyelnünk a védekezésre.
Az, amikor a tojásokat beviszik az állomásra, akkor hogyan tovább? Először is ellenőrzik, hogy ez a jégzsinór megvan-e, tehát hogy minden rendben a tojásokkal?
A jégzsinór ellenőrzését nem tudjuk megoldani. A túlzok tojásnak egy alapvető színezettsége miatt nem tudjuk átvilágítani ezeket a túlzok tojásokat. Nagyon-nagyon erősen pigmentált, nagyon erős festékanyaggal bír maga a túlzok tojás. Nagyon vastag a meszes héja is, és egy belső héjhártya is található, mint minden tojásban, és átvilágítani nem tudjuk. Az embrionális fejlettséget meg kell, hogy állapítsuk, ugyanis egy keltetés az három fázisból áll. Egy előkeltetésből, egy keltetésből és egy bújtatásból. Mind a három fázis, az inkubációs időnek ez a három fázis, a más-más paraméterekkel bír. Természetesen nekünk három keltető berendezés van így beállítva a túlzokvédelmi állomáson, más-más paraméterekkel, és ahhoz, hogy megtudjuk a kotlottsági fokot, hogy milyen idős benne az embrió, és milyen, melyik keltető berendezésükbe rakjuk be a tojást, ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk állapítani az embriók korát. Ez az embriókor megállapítást egy úgynevezett body monitorral végezzük, ez egy infravörös sugarat bocsájt a tojásba, és kimutatja nekünk a túlzok csibének a szívverését, a percenkénti szívverését. Nekünk már egy táblázatunk van erről, hogy a szívverésekhez milyen kotlottsági fok párosul, ugyanis tudjuk, hogy az inkubációs idő akár 48. órájában már kialakul a szív a kis embrióba, és már a 8.-9. naptól már tudjuk mérni a szívverések számát, és a szívverések számából pontosan tudjuk a kotlottsági fokot, és a megfelelő keltető berendezésbe tudjuk helyezni a madarakat. Azt tudjuk, hogy egy durván 280 szívverés per perces inkubációs időszaknál az már egy kelés előtti fázis, tehát a megfelelő keltető berendezésbe helyezzük a tojásokat.
Magyarország legveszélyeztetettebb madarai között tartják számon a hatalmas testű túzokot. Védelmükre 1978-ban létesítettek állomást Dévaványán, ahol mesterségesen kikeltetik és felnevelik az elárvult csibéket. Az ország minden pontjáról ide kerülnek be azok a tojások, amelyeket a túzok tojó végleg elhagy. Az elmúlt 46 évben 900 madarat helyeztek vissza a természetbe, ami azért is nagy szó, mivel a hazai állomány mintegy 1500 egyedből áll. A további részletekről Cifrák Gábor, a túzok állomás vezetőjével Balázs Alexandra beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Néhány perc múlva 7 órakor híreket mondunk itt az Európa Rádióban. Az ezt követő 2 órában, tehát egészen 9 óráig a Kontinentális Reggeli című magazin műsort hallják.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.